az esztergomi sétahajók és szárnyas hajók, valamint a Visegrád Hopon. A Budapest nappali Hopon járat pedig a tervek szerint jövő szerdáig nem köt ki a Margit szigeti Sportuszodánál. A társaság többi hajója továbbra is a megszokott menetrend szerint szállítja az utasokat. Végül a várható időjárásról. Éjszaka változó, felhős lehet az ég, és elszórtan előfordulhatnak keleti, észak-keleti irányba haladó záporok, zivatarok. Szombaton napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és észak-keleten fordulhat elő zápor és zivatar. Éjszaka 16-22, napközben 30-36 fok várható.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Lebegni sokkal kellemesebb, mint tempózni. Megbeszéltük, hogy lefényképez, ahogy a lebegek a vízen. Az nagyon jó lesz. Oda teszem majd az íróasztal fölötti polcra, hogy könnyebben visszataláljak a jadrám melletti történethez. Ősztől csak ezzel akartam foglalkozni. Kicsi tengeremmel. De már olyan távol kerültem az első nekifutástól, hogy szükségem lett volna segítségre. Mint a kék vízen lebegő test. Konkrétan én.
Kijárat az Adriára. Novas Ildikó regénye részletekben.
Nagyon el akartam volna mesélni, hogyan is vannak a dolgok. A kicsi dolgok, mert csak azok számítanak, bármekkora is körülöttünk az élet. Vagy a halál. Néha undorítónak tartottam azt, amit láttam, amiről hallottam, amiben meg kellett kapaszkodni, hogy valamit írhassak is róla. Nem gondoltam, hogy kívülről, felülről szemlélődhetek. Lebeghetek a Jadrán tengerben. Vagy éppenséggel otthonosan. Éppen úgy, mint azelőtt.
Ötödik rész.
2000. október 26-án levelet kaptam egy szerkesztőtől, aki egy készülő naplókötethez szeretett volna olyan fényképekhez jutni, amelyek a légitámadások idejében készültek. Levelét azzal zárta, hogy örült a pécsi találkozásunknak, tetszett neki a Forradalmárnő villám látogatása. Így lettem Forradalmár. Azért piros a pionírkendő, mert ekképpen emlékezünk meg azokról a partizánokról, akik életüket adták szabadságunkért. Arra már nem emlékszem, hogy a partizánok forradalmárok voltak-e a lecke szerint. A gyerek olyan, hogy mindenhez alkalmazkodik. Mi is így. Áltunk a tornateremben, emelgettük egymáshoz, dörzsöltük a lábunkat, hallgattuk a partizánokról szóló verseket, dalokat, kiömlő vérük a nyakunkba folyt. Megszemléltük pillanatra a kendőt, és már el is feledkeztünk a vérről. A fiúk hátulról belökték a lányok és a gyöngébb srácok térdét, a lányok különféle kendőcsomózást gyakoroltak, akkoriban alig valakinek volt széles ezüst gyűrűje, ami a csomót helyettesíthette. És alig vártuk, hogy vége legyen az ünnepségnek. A tornateremben nem volt elég levegő. Nem vagyok forradalmár. Viszont a partizánok közül elég sokan azok voltak. Azok, akik nem maradtak szegények. Azok viszont, akik kozarakóló nevű szindrómában szenvedtek, ritkán gazdagodhattak meg. Ez ugyanolyan, mint a Vietnám szindróma. Irdatlan csatákban lehetett hozzájutni. A Kozara nevű hegyen zajlott összeütközésről nevezték el. P., akiből nem lett sem kommunista, a pártiskola helyett az entai restiben ivott 3 napon át, sem gazdag, viszont részt vett a háborúban, vagyis partizán volt, bírt ezzel a kozara kólóval. Ha jött a roham, újra átélték a csatát, hörögtek, ordítottak, eljátszották társaik az ellenség haláltusáját, hemperegtek a földön. P. is ezt csinálta a kert végében. Ha már, akkor ezredes lennék. Generális, tábornagy. Vagyis olyan, akinek felelőssége van, viszont nem lövik szét a seggét. 1993-ban nagyobb infláció volt, mint annak idején Argentínában. A márka fekete piaci árfolyama úgy nőtt, mint a boldog házasságban élő vidéki fiatalasszonyok feneke. Vagyis szinte exponenciálisan. Március 1-én 13 ezer dinár volt egy német márka. Március 10-én 18 ezer, március 17-én 20 ezer dinár. Az ilyen méretű infláció csak a tűzbiztosítási üzletnek tesz jót. A biztosítási díj nő, a követelések csökkennek, de mindenki más számára lidérc nyomás. Lehetetlen tőkéhez jutni. Ha valaki mondjuk lakást akar venni, számolnia kell azzal, hogy egy heti késedelem 200-300 márkájába kerülhet. Bérek, árak, valutaárfolyam, mindenki a pénzről beszél, mindenki, aki teheti, márkát vesz a fekete piacon. A pénzt kis tételekben kell beváltani, állandóan figyelni kell az árfolyamot. Azt sokszor éreztem, hogy ha megmozdulunk, megdöglünk, ha arrébb megyünk néhány kilométerrel. Azért tudom ezt biztosan állítani, mert 1993 végén megpróbáltam. Annyian voltak a Szegedre tartó sínbuszban, láttam egy videó dokumentumfilmet a sínbuszról, amelyből kiderült, hogy Ezüst Nyíl néven a náci Németország hozta forgalomba. Olcsó volt, és mindent kibírt. Hogyha akkor tudtam volna, hogy a náci németek találmánya, összecsuklok a meg nem engedhető gondolatoktól. Bár az is lehet, hogy megengedhetőek lettek volna valamennyire, hiszen abban az időben hangoztatta a radikális Vajda, hogy átpenderítenek bennünket a határon. A bennünket szó azokat jelöli, akikről az utolsó majd 100 évben általában sőttel kezdik a mondatokat. Sőt, a velünk élő nem szláv népeknek is jogegyenlőség és haladás. Sőt, nem 10, hanem 15 millió. Sőt, nem felejtjük el a határainkon kívül élőket sem. Sőt. Amikor a sínbusz beérkezett a szegedi állomásra, a fiamat kézről kézre adták, óvatosan, vigyázva, nyugtatva a majdnem egyéves gyereket. Fehér pulóverében repült az Ezüst Nyíl testében a kiárat felé, a peron felé, ahol ugyanannyian álltak, vártak, mint bent. És nevetés volt ott, és sírás. Akkor nem gondoltam azt, hogy ha megmozdulunk, akkor megdöglünk. Azt gondoltam, nem olyan sok az a néhány kilométer. Másnap azonban gondoltam. Ügyintézni kellett, hát reggel 4:30-kor beálltunk a sorba, ebben igazán nagy volt a tapasztalatunk, sőtök és nem sőtök, így töltöttük az időnk nagy részét 1991-től, körülbelül 3,5 évig, sorban állással. Első lettem a sorban, álltam csöndben, amikor az ajtónállóval, aki egy rendőr volt, találkozott a tekintetünk. Bizonyosan nem néztem eléggé alázatosan, mert fölemelte a gumibotját, ráhúzott vele a nagy kabátomra melltájékon, hogy odébb repültem 1,5 métert, és azt kiáltotta: na mit akar maga? Szünet van! Ahogyan elkaptak, az jó érzés volt, mint rock'n'roll táncolni, és biztosan földet érni a figura után. Hasonló szédülés, így éreztem. De azt gondoltam, mégiscsak sok az a néhány kilométer, innen is, meg onnan is. Ha megmozdulunk, megdöglünk. Megvártuk, hogy 1994 legyen, aztán hazamentünk. Éppen időben, mert a munkahelyemen 50 kilogramm cukrot osztottak. Nem lett volna jó lemaradni róla. Hogy a kerítést is meg kell csinálni, már akkor tudtuk, amikor nekikezdtünk a házbővítésnek. A következő évben nekiálltunk. Visszafelé gondolva és beszélgetve úgy tűnik, Apám ott kapta az első infarktusát a kerítés tövében. Amikor néhány hónappal később bevittem a kórházba, és néztem, ahogyan levetkőztetik, ágyra fektetik, pontosan tudtam, hogy a tavalyi házépítés volt túl sok. Én voltam túl sok. Anyámat négyszer műtötték ebben a kórházban. Mindig én hoztam be. Nem tudom, miért magamra akartam vállalni. És a szüleim hagyták. Engedték. Engem is engedtek. Elengedtek. Visszaengedtek. Föltételek nélkül. Nincsenek felnemtett kérdések, kibeszéletlen fájdalmak, hangosságban is kiabálás. Jókedv. 20 éves voltam, amikor a tengerről 3 hétig nem jelentkeztem. Semmire nem emlékszem már abból a 3 hétből, csak anyám arcára, amikor hazaérkeztem. A tenger elvette az eszem. Szerelmes lehettem. Te szerinted szerelmes voltam 87-ben, amikor 3 hétig nem jelentkeztem nektek a tengerről? Apám fölnézett a kerítés tövéből. 2001. áprilisában, amikor egyébként rengeteg fontos dolgom akadt, például köveket raktam a mostani nappali falának alapjába, de annyit, hogy megtartsa a még mindig nem kész padlásszobát is, kötelességérzetből elmentem egy könyvbemutatóra. És váratlanul belekerültem egy beszélgetésbe. Pontosabban benne voltam. Nem tudom, hogyan történhetett, de mondatokat mondtam, és ha jól emlékszem, még idéztem is könyvekből, többé-kevésbé pontosan. Nagyon megdöbbentem a beszélgetés könnyedségétől. Attól a természetességtől, ahogyan helyére kerül író és könyvcím, hős és fontos mondat. Talán emiatt, de a nyár elejére eltűnt belőlem minden dacosság. Engedelmesen ültem a műanyagszéken egy órán keresztül. Lapozgattam a könyveket, és még egy-két kávét is megittam a Vörös Marti térhez közeli kávézókban. Olyan jól éreztem magam. De olyan jól, mintha nem is lett volna közben az a 10 pár év. És akkor éppen a leglazább pillanatban megkérdezték tőlem, mit csinálok ott, ahol? Miért ott? Nem számunkérőn, de természetes érdeklődéssel. Vagy nem is erről volt szó? A mondat tartalma inkább vonatkozott arra, hogy semmi, de semmi nyomot nem hagyott rajtam az ott, ahol, hogy csúfondárosan grimaszoló arcom vidám. A szüleimet mondtam. Az elmúlt évtizedben sem láttam okát annak, hogy vasárnap ne otthon egyem meg a húslevest. Aztán erről beszéltem a kerítés tövében, vagy otthon ebéd közben, hogy róluk viszont nem lehet írni. Nem vagytok megfelelő szülők, mert nekem éppen a legmegfelelőbbek vagytok. Semmi elhallgatás, fájdalom, meg nem értettség. Ott ültem a kávéházban, és mosolyogtam, mert tudtam, hogy holnap is otthon eszem a húslevest. De túl sok mondatom nem volt. Összefoglaló, erőteljes mondatok nem sorakoztak a fejemben. Pedig akkor, ott abban az árnyas kerthelységben szerettem volna elmondani, valamiképpen megfogalmazni. De csak ügyetlenül tudtam, ahogyan egy évvel később, hogy a kerítés tövében vagy ebéd közben szóba került a könyvhét, és mondtam, hogy tavaly épp ott kérdezték meg tőlem, hogy miért élek ott, ahol, és én benneteket határoztalak meg okként, a vasárnapi húsleveseket. Apró fecniszerű történeteket leszámítva, amiben még ők sem ismertek magukra, úgyhogy rettentő sikeres rejtőztetéssel csináltam mindig ezt a számomra talán leglényegesebb feladatot. Nem szándékoztam a szüleimről írni. És nem is szándékozom. Persze, hogy nem. A kocsmában, ahol ültünk, arról is szó volt, hogy a dedikálási idő alatt senki nem vett a Daniló kis könyvből. Azon az éjszakán kezdett bennem újra motoszkálni. Régebben arra készülöttem, hogy körüljárom Daniló kis temetésének dolgát. Ezt a mély, szinte atavisztikusnak mondható jelenséget. Ami voltaképpen mégsem az. De elmaradt. Daniló kis temetése egy idő után valami miatt hideg és északi tény lett a fejemben. Azért akartam írni róla, hogy megérintsem a számomra legfontosabb és legmegoldhatatlanabb feladatot. Csak finoman, finoman, szülőről írni. A halálban tenni érte, temetéssel, szertartással, mindazzal, amihez nem voltak szavak, de már nem is kellenek. Majdnem eljutottam már a mondatig. Daníló kis végtelenbe ívelő, az anyja felé közelítő koporsója felől talán el tudtam volna indulni, hogy elmagyarázzam vidámságom okát. Ragaszkodásom a vasárnapi húsleveshez, amire az árnyos kávézóban nem lettem volna képes, mert még nem voltak hozzá szavaim. Úgy éreztem, soha nem tudnék még a közelébe sem kerülni ennek az erőnek. Nagyon megnyugodtam. Nem vagyok súlyos egyéniség. A fárasztó munkát pedig nem kedvelem. Így is vagyok. Az, hogy mennyire, soha nem érdekelt különösebben. És ezzel elaludtam. Magát én még fényképen sem láttam. Így hangzott a megismerkedéssel járó kézfogást követő első mondata. Így ismerkedtem meg E.P. nagy magyar íróval. Magammal vittem ezt a mondatot a könyvesbolt hátsó traktusába. Mit is jelent, azon nem gondolkodtam, mert nyilvánvalóan azt jelenti, amit mond. Engem még fényképen sem látott. Jól esett. Akár ha valami játék volna. Utoljára 1999-ben szerettem volna eszeveszettül ezt a játékot játszani, hogy nem vagyok itt, nem is vagyok, ha nem láttok, nem vagyok. Azonban, ha már így alakult, akkor mondani kellett valamit. Nem veszik a Daníló kisről szóló könyvet. Ennyit, ha jól emlékszem, sikerült összehoznom. És sikerült megúsznom, hogy szerteágazó és bonyolult félmondatokba keveredjem temetésről és bátorságról. Arról, hogy holnap után vasárnap én meg itt leszek Pesten, felnövök lassan, kihagyok egy húslevest. És folytattam volna zavartan, most, hogy már lát, nemhogy fényképen, de élőben, láthatja, nem vagyok súlyos egyéniség, megelégszem azzal az élménnyel, amit Daníló kistől és magától kaptam. Köszönöm, köszönöm. És lelkesen megrázom a kezét. De az is lehet, hogy a magát én még fényképen sem láttam, nem azt jelenti, amit mond, hanem enyhe szemöldök mozgást a fölött, hogy vagyok. Egy kisebb elcsodálkozást. Ez még jobban tetszene nekem. Könnyedebbé tesz, kötetlenebbé. Az ilyen mondatokért érdemes megismerkedni. Az ilyen mondat megerősítése dacos kívülmaradásomnak, ami már egyáltalán nem dacos, és nem kívülmaradás. Később a Daníló kiskönyv kiadójával beszélgettem, ami nagyon-nagyon jól esett. Akárha valami bácskai kékszemű angyal cigarettázott volna mellettem. Még később pedig egy igazi költővel. Magunkról beszélgettünk, arról, hogy apának lenni, anyának lenni milyen. Olvastatnia a gyereket, ha jól megy a matek, és rendben van-e az a sok számítógépezés. De milyen gyereknek lenni? Milyen szülőnek lenni? Iszonyú erővel tört be a júliusi hőség. Annyira meleg volt, hogy a szúnyogok este 9-kor elájultak a karomom. A kertvárosi ház északi oldalán lévő kerítés majdnem 20 centimétert dőlt be az évek során. Ott álltunk a járdán és néztük, de már nem tehetetlenül, nem elodázón, hanem tetrekészen. A járda kelet-nyugati irányú, tehát a júliusi délutáni nap szilánkokra zúzta a koponyánkat. Káprázott a szemünk. Le kell bontani a kerítést, mondta apám, miután már több napon keresztül statikai megbeszéléseket folytatott anyámmal. Nekiálltak ásni. Nem anyámmal, hanem Wendel bácsival. A kerítés másfél méter mélyen betonozódott be a föld alá. Anyám apja így oldotta meg. Mint kiderült, 1966 novemberében. Apám segítségével, aki már mindenre emlékezett. Egy erődítmény, egy sánc húzódik az északi oldalon. Július 8-a volt. Két hatalmas lyuk tátongott a kertben. A beton nem mozdult. A lassan hídba indult kerítés, mint egy magát kellető kertvárosi ribanc, szintén nem mozdult. Csak állt ott megdőlve. Nehezek voltak a kerítés egyenesítés napjai. Apám gondolatai. Minden környékbeli oda járt. Izgatottan szemlélték az eredményt, biztatóan is kétkedve. Egy Boszniából menekült öregember, egy Bánátból ideköltözött öregasszony. Nem tudtam róluk, nem ismertem őket, de hallottam mondataikat, és rám nehezedett az életük. Bemalterozódott a kerítésbe. Egy régi, ismerős és mégis idegen ország a téglakerítésben. Esténként a Danilo Kisről szóló könyvet olvastam. A kávéházakban magyar románcokat énekelt. Idegen és mégis ismerős érzésekkel töltött el viszonya a helyhez. Az életet körülvevő kerítéshez. Az embert ölelő kerítés oszlopaihoz. A szüleihez. Tudod, mennyire utálom a májat? Nem emlékszem, hogyan került szóba ebéd közben, mert csak a kerítés foglalkoztat mindenkit. Anyámat, aki nem dolgozhat a legjobban, ezért persze részletesen elmondjuk, hol tartunk, hány centit egyenesítettünk, szóval nem emlékszem, hogyan merülhetett fel a resztelt máj. Talán a gyerek említette, és anyám elmesélte. A kis vendéglőben resztelt májat ettünk krumplipürével, és annyira ízlett, hogy bejöttünk a városba, és minden vendéglőben rendeltünk és ettünk egyetlen este. Kérdeztem, hogy a Béla lágyában is? És az Elzában is? És a Zágrábban is? És igen, igen, mindenhol, de a Palicsi volt a legjobb, ugye, apa? Fordult apámhoz, aki mormogott valamit, olyan férfias szeméremmel. Mire képes a szerelem 1965-ben? Nyerítettem. A gyerek meg kuncogott, és számolni kezdte az éttermeket, ahová a Jucit nem, a Beát nem, a Zsófit vinni. Én meg csak csodálkoztam, hogy mennyire nem ismerhetjük két ember életét. És hogy ez mennyire jól van így. Különösen, hogy soha nem volt ebédre resztelt máj, mert azt nagyon utálom. És hogy mennyire nem tudom megérinteni őket szavakkal. Levegőt, helyet, több helyet kell hagyni a szavak között, de a vidámságot talán még így sem lehet megírni, pedig éppen az a lényeges bennük. Azután Pestre utaztam, könyveket kellett pakolni. Bementem a hálószobába, és mert ott is voltak könyvek, én meg fáradt voltam, hát elkezdtem olvasni, újra olvasni az egyiket. És folyni kezdtek a könnyeim. Csak folytak, és úgy éreztem magam, mintha még fényképen sem lennék. Olyan megsemmisítő volt, hogy mikor és mit lehet írni a szülőről, ha már nincs. Volt, hogy semmit sem kérdezett, ázott arcomra nézve. Jó volt, hogy tudta, rögtön tudta, hogy ennyire ismer. Éppen olyan, mint végigenni minden vendéglőben a resztelt májat. Az volt a jó, hogy alig több, mint egy évvel korábban, miután megkérdezte, miért élek ott, ahol, én meg a vasárnapi húslevest mondtam. Csak nézett, figyelt erősen, aztán pedig elvett feleségül.
Kijárat az Adriára. Írta Lovas Ildikó. Felolvasta Jordán Adél. Rádióra alkalmazta Németh Gábor. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. A műsor zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
Elhangzott regény rádióváltozatát 2008-ban vették fel, és következő év januárjában hallhatták utoljára a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.